Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Újra összegyűltünk, és megint a Data Science. A témánk a Data Science, a mesterséges intelligencia, a robotika és a netto pure matematika. És ma a matematikával fogunk kezdeni, de még mielőtt a legkomolyabb statisztikai rémálmaimat tárgyalnánk végig, azelőtt jöjjön a szokásos meglepetés kérdés. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy emlékeztek-e olyan jóslatra az életetekben, ami aztán bevált? Jósoltak-e nektek valamit, ami aztán...
Ilyen tenyérből, vagy ilyen...
Nekem bárhogy jó.
Én erre nagyon jót tudok mondani, mert én pont az ellenkezőjéről tudok beszámolni. Egyszer az Iker testvéremnek ráadásul egy műegyetemet végzett, és utána kezdett az illető, nem az ikertestem, hanem egy másik, illető asztrológiával foglalkozni, és az ikertestemmel keveredett vitába, és bizonyítékként, hogy ez mennyire működik, meg az ilyen dolgok, csinált róla egy asztrológiai elemzést. Igen ám, csak elszámolta az időpontot 10 perccel, és így nem az ikertestvéremről szólt az asztrológiai jellemkép, meg sorskép, hanem rólam, mert én születtem 10 perccel később. Nos, nem is ez a probléma vele, mert tehát most, hogyha néhány mondatot is felolvasnék belőle, nem az a probléma, hogy igaz volt vagy nem, hanem az, hogy minden mondatnak, ami benne volt, annak semmilyen értelme nem volt. Amit mindenkire el lehet mondani, vagy pedig egyszerűen nem volt értelme, de bele lehet látni egy csomó dolgot. Na hát nekem volt egy ilyen élményem, ami épp ellenkező.
Aha. Én is egy negatív példát tudok mondani. Az első munkájában nem tudom miért, az egyik kollégám egyszer csak rám nézett, és azt mondta, hogy Gyula, te egyszer még marha jól fogsz keresni. Na, ezt állítom, hogy ezt nagyon benézte. Sajnos ezt még nem értem el.
Azt nem, hogy szétrolkodtátok most már kérdésenék alaposan. Én meg igazából nem tudok értelmeset hozzáfűzni, mert biztos volt ilyen az életemben.
Én tudok még. Igen? Én hadd mondjak akkor egy pozitívat is. Mi sokan voltunk testvérek, és a három fiúk voltunk nagyobbak, és az édesanyám egyszer megjósolta, hogy hogyan fogunk mi a pénzzel kapcsolatban lenni az életben, és ez teljesen bevált, mert az idősebbik bátyánkról azt mondta, hogy neki mindig lesz pénze, de hiába, mert raktározza, és lényegében nem éli fel. A testvéremre azt mondta, hogy neki is lesz pénze, de ő rögtön elkölti mindenféle dolgokra, és azért igazándiból nem lesz neki. Rám pedig azt mondta, hogy nekem is esetleg lesz, de nekem igazándiból azért nem lesz, mert mihet lesz pénzem, neki adom valakinek. És ezért nem marad meg nálam. És ez tényleg valahogy így is történik az egész életben velünk.
Ez egyébként csodálatos példa, amikor is ugye arról van szó, hogy előd édesanyja nem egy forecastot állított fel, hanem ismerte a témát. És tudta, hogy mi fog történni, ez nem jóslat volt, ez tudás volt.
De a cigányasszonyok is így nyomják, hogyha jól tudom, tehát igazából ott is az ember ismeret az, amit, hogyha gyorsan és jó karakterizálja az illetőt, akkor az
jó, hát itt nálunk ez azért volt, mert gyerekként is így viselkedtünk. Igen, tehát egyszer kiderült, hogy volt valami pénztárcaszerűsége a bátyámnak, amit egyszer elővett, és ilyen nagyon meg volt úszadva. Látszólag nem volt benne semmi, üres volt, de volt valami kis rekesze, amiből sorba húzta elő a százasokat, meg minden, és évek hosszú során gyűjtötte. ugyanúgy a testvérem, tehát mihelyt lehet valami pénze, vett valami kis hülyeséget, vagy valami. Tehát mondom, ez nem ilyen cigányasszony módjára, hanem tényleg gyerekkorunkban is ilyenek voltunk már.
Akkor ez egy prediktív modell volt.
Igen, és lehetett tehát a múltból jósolni a jövőre, és illetve a jelenből ezek szerint, jogosan.
Azért rángattam ide ezt a témát, mert Gyula hozott nekünk egy cikket, hát tulajdonképpen arról, hogy a prediktív modellek, illetve a forecasting, ami lényegében a jóslás, ugye, azt mondhatjuk, szóval, hogy a jóslásnak milyen matematikai modelljei vannak, milyen versenyek vannak ebben a témában, ezen a területen, és hogy mi derült ki az évek során, mi a legjobb, és mi a második legjobb megoldás.
Én hoztam ezt a témát, de azt hiszem ez előttémája. Előjáróban csak annyit, hogy én a szkeptikus, alig várom, hogy a előd meggyőzön, én a szkeptikus táborhoz tartozok, tehát hogy ezek a forecasting modelleknek van-e bármi értelmük. Nem mondom, hogy nincs. Nyilván az előd majd elmondja, hogy milyen jók. De ezek a versenyek nagyon érdekes tapasztalatot hoztak. Rengeteg ugye algoritmus van, amivel a versenyeken indulnak, és a nagy tapasztalat az, hogy nem sokkal jobbak a hiperbonyolult algoritmusok, tök egyszerű algoritmusokhoz képest, és akár a mozgó átlag, bár azért ennyire nem hiszem, hogy volt sok jelentkező, aki volt annyira pofátlan és mozgó átlaggal próbált versenyezni, és nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon nem is használják az üzleti életben, de hát előbeszéltem előddel, és azt mondta, hogy azért nagyon komoly alkalmazási területei vannak.
Csak mielőtt belekezdenénk abba, hogy mi is ez az egész, az alapokat rakjuk le, tehát itt idősoros adatsorokról van szó, tehát olyan adatokról, amit időben folyamatosan változva vesznek föl, és ezek a versenyek egyébként arról szólnak, hogy eleinte 10-20, aztán most már egyébként több ezer ilyen adatsort dobnak be egy platformra, és mindenki azokból megpróbálhat jósolni, és ugye akik bedobják, azok természetesen tudják, hogy mi következett a következő egy hónapban, vagy a következő egy évben ebben az adatsorban. Ezt kell tudni megjósolni, erre lehet mindenféle módszerekkel rápróbálkozni. Ezek a versenyek, és ebből derül ki, így vetik össze a különböző forecasting modelleknek a hatékonyságát.
Akkor egy másik alapdolgot is, amit a Gyula említett azért, hogy hát ha nem mindenki játszott még ilyen típusú elemzéseket, a mozgó átlagot mondjuk el, hogy az mi. Tehát ugye az azt jelenti, hogy egy idősorban egy adatot helyettesítünk a környékbeli adatoknak mediánjával vagy átlagával. Nagyon sokféle el van erve, hogy mekkora távolságból, esetleg milyen súlyozással tesszük ezt. Igazándiból ez nem is maga a forecasting, nem is az előrejelzés miatt történik sokszor az úgynevezett mozgó átlagolás, hanem mert tüskés, nagyon cikcakos az idősornak a vonala. Ez lehet, hogy valóban ilyen a helyzet, amiről az idősoros adatokat gyűjtötték, de olyan is előfordul, hogy azért cikcakos, mert a mérések pontatlanok, és egyszer így tévednek, egyszer úgy. Tehát ezt a úgynevezett mozgó átlagolást, ezt sokféle elven használják. Indítanék egy tulajdonképpen költőinek szánt kérdéssel, de mégis csodálkozok, hogyha valaki életében idősort használt, és mégse tudja ezt. Az a kérdésem, hogy hallottatok-e már a T42-53H szót ebben az ügyben?
Nem.
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 Erre számítottam félig, bár...
Hogy mondtad még egyszer?
T42-53H. Annyit segítek, hogy a H az annyit jelent benne, hogy Hemming ablakozás.
No,
Hemming
már ablakozás. Ó, így képbe vagyunk.
Jó,
na most ezzel egy kicsit azt szeretném szemléltetni, hogy micsoda ravasz fondorlatokat találnak ki például ilyen mozgó átlagolás ügyben. Ezt a T42-53H-t, ezt így röviden megpróbálnám elmondani. Ez egy 11 fokozatú ilyen mozgó átlagszerű simítási módszer, amit tulajdonképpen véglegesen egy tyuki közleményéből ismerjük, 1971-ben meg 77-ben egy 711 oldalas ilyen áttekintő statisztikai elemzés könyvet adott ki.
Szép esti olvasmánynak
hangzik. Meg egy társ, aki velem van, ő is közölte. Na most ez úgynevezett T42-53, ezt igazából úgy kellett mondani, hogy 4-2-5-3, és a hát meg, hogy egy ilyen Hamilton ablakozás. Most mit jelent ez? Ez a mozgó átlagolásnak egy olyan ravasz fondorlata, és itt a ravasz fondorlat még egy másfajta jelentést is kap, mert angol nyelvterületen a simítás, ugye a mozgó átlagolást körbe simításra használják, angolul a simítás a sleeky, és a sleekit az pedig ravasságot is jelent angolban. Na most mit jelent tehát ez a 4-2-5-3? Ez azt jelenti, hogy a mozgó átlagot több fokozatban játsszák, először minden idősorbeli adatot helyettesítenek az egymás utáni négy adatnak a mediánjával. Utána csinálnak egy ilyen kettes centrálást, tehát az így módon kapott adatokat helyettesítik a két egymás után következőnek a tulajdonképpen számtani átlagon megjelen, ebben az esetben ez mindegy. Az így keletkezett adatokat egy ilyen öt fokozatú running mediánnal helyettesítik, ezután pedig ezt centrálják egy három fokozatú running medián, ilyen futó medián értékkel, és akkor jön a Hamming ablakozás, akkor végigfutnak az egészen úgy, hogy Hamming ablakozással a minden adatot súlyozva újra átlagolnak, hogy az előtte és utána levőt egynegyed súlyozással, öt magát pedig fél súlyozással, és akkor keletkezik egy új adatsor. Ez még csak öt fokozat volt. Keletkezik ez új adatsor, kiszámítják az eredeti adatsor és az így módon simított adat közötti különbséget. Ezen a különbség adaton újra elvégzik ezt az öt fokozatot, és akkor jön a 11 fokozat, 11. fokozat, hogy ezt a maradék tagokból képzett adatsorhoz hozzáadják az eredeti adatot, és ebből lesz a simított görbe. Most elmondanám, tehát az SPSS-ben ez kezdettől fogva be volt építve a statisztikában is ez az eljárás, ugyanis ezt nagyon sokat használják. Tehát ezt mindenhol használják, ahol görbét akarnak simítani, akár azt a látvány miatt, vagy például találtam, tegnap épp rákerestem erre, hogy tudjak ennél sokkal intenzívebb példákat is mondani. Például Európa Uniós bizottságokban hosszú jogszabályok írják elő, hogy például a széndioxid, illetve káros anyag kibocsátás az autóknál különböző sebességövezetekben, az egyes autókban mért sebességeknek az ilyen tüskés görbéit szintén ezzel a T42-53 Hamming ablakocskával kell kisimítani, hogy ezzel kapcsolatos számításokat végezzenek, de például a NAV is különböző ilyen idősoros adatoknál köteles ezt használni. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol tényleg ilyen idősorok vannak, ahol tüskés görbék vannak, és ezeket simítani kell, és nem hogy matematikai módszer, hanem jogszabályok írják elő, hogy ezt kell használni.
De várjál, ez most még nem előrejelzés.
Ez még nem előrejelzés.
Ez simítás.
Simítás.
Okay. Viszont ugye az előrejelzés ott jön, hogy igazándiból előrejelezni szeretnének ezekből a inkább a simított adatokból, illetve egy másik módszer, hogy nem csak a simítás az érdekes, hanem az is érdekes, hogy egy adott időpontban egy adat vajon hány lépéssel az előtti adattal korrelál jobban. És akkor ezekből épülnek az úgynevezett ilyen autoregresszív moving average-es ilyen futóátlagos forecastingek. Viszont az igaz, hogy nem minden adatsorból lehet bejósolni a következményt pusztán az eredeti adatsorból, hanem vannak olyan helyzetek, amikor egy másik adatsor is figyelembe véve jobban lehet előrejelzést tenni, mint abból az adatsorból önmagából, amivel az előrejelzést szeretnénk tenni. Elmondanám, hogy ezért a módszerért valaki, tiszteletből hadd mondjam a teljes nevét, Sir Clive William John Granger, 2003-ban közgazdasági Nobel-díjat kapott.
Ez persze nem rendes Nobel-díj, csak a természettudósok képviseletéme, tehát ez egy memoriál.
Már megosztva kapta, és igazándiból az ő teljes nevéből annyit érdemes megjegyezni, és ez ugye ez egy híres szó a közgazdászoknál, a Granger causality, a Granger oksági elv, tehát ez azt jelenti, hogyha egy X tényezőt, az Y tényező segítségével jobban tudunk előre jósolni, akkor az Y tényező, de azt mondjuk, hogy az egy Granger oka az X-nek, vagy úgy is lehet mondani, hogy temporális kapcsolatban van vele, de szeretik azt a szóhasználatot is, hogy prediktív okságban van a két adatsor, és ráadásul az SPSS-be elmondanám, hogy ezt 5 évvel ezelőtt be is építették, ezt az okság kereső algoritmust, mert gyakorlatilag ezáltal érdekes módon okokozati viszonyokat is ki lehet mutatni idősorok között. Ez azért egy óriási lépés, mert nem idősor adatok között. Oksági módszereket csak egészen speciális ilyen úgynevezett strukturális egyenlőtlenségek, lineáris struktúrák, külön olyan módszerekkel lehet kimutatni az SPSS-ben is, ahol tulajdonképpen előfeltevésekkel kell élni, hogy mi oka minek, és milyen struktúrája van az okozatnak, és még arról is előfeltevésekkel kell élni, hogy körülbelül milyen erősek ezek az okok. No most a GEB, illetve a Granger okság hálózatot, hogy idősorok milyen kapcsolatban tudnak, ezt viszont föl lehet tárni, tehát nem kell előfeltevésekkel élni. Óriási jelentősége van például a közgazdaság meg a kormányzat kapcsolatában, hogy például egy jelenség, egy idősorra leírható társadalmi jelenség, amivel kapcsolatban kormányzati intézkedéseket hoznak, ilyen Granger kauzalitáokság számítással ki lehet mutatni, hogy vajon a társadalmi folyamatok implikálták a kormányzati intézkedéseket, vagy pedig a kormányzati intézkedések okozták a társadalmi változásokat.
Én ezzel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy ilyen magas szinten még el tudom képzelni, hogy ilyen algoritmusokat használnak. Én dolgoztam több munkahelyen, és ott azért a logika teljesen más. És ezért vagyok egy kicsit szkeptikus, hogy mennyire lehet használni egy kisebb volumenű cégnél. Ott van egy tervezés. Az alaplogika teljesen más. Olyan értelemben, hogy van egy menedzser, van egy tulajdonos, aki azt mondja, hogy jövőre mennyit kell termelni. És ehhez húzzák fel a tevékenységet. Tehát nem fog forecasting modelleket nézegetni, hanem azt mondja, lehet, hogy nézegetnek valamit az adatokba. Konkrétan a legutóbbi munkájában a következő módon mennek a dolgok. Jövőre össze kell állítani egy tervet az értékesítési igazgatónak. Összeállít egy tervet. Kicsit elemezgeti az elmúlt évek adatait, de alapvetően nem azok alapján hozza meg, hanem például, hogy mi az a pont, amikor már kap prémiumot. Ezt fölküldi, föntről visszaküldik a tervet, körülbelül max. 3-szoroznak mindent, hogy 3-szor ennyit kéne teljesíteni, és akkor megy egy nagy hírig, egy nagy vita, és a végén van egy terv. És az adott tervet kell végrehajtani. A forecasting itt szóba se kerül. Nem arról van szó, hogy nézzük a múltbeli adatokat, és nézzük előre, hogy mi fog történni. Tehát nem sodródni akar egy menedzser, vagy egy tulajdonos, hanem változtatni azon a folyamaton, amit eddig is látott, tehát még jobban kisajtolni a cégből, amit lehetséges, és éppen ezért sokszor irreális terveket rak be, és ez a legtöbb esetben egy tök egyszerű vonalzóval nézegeti az egyeneseket, nem nagyon használnak ilyen bonyolultabb forecasting modelleket. Az üzleti logika teljesen más. Tehát nem az érdekli őket, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor mi fog történni, hanem az, hogy van egy tervünk, egy üzleti tervünk, és ezt hozzátok, gyerekek, mert ha nem, akkor nem lesz prémium, nem lesz autó, stb.
Ezt lehetne úgy mondani, hogy van egy ilyen fejlődési kényszer. Hát én sokszor elgondolkozom, hogy milyen jó lenne olyan cégnél dolgozni, meg olyan világban élni, ahol nem arról van szó, hogy most holnap még jobban kell teljesítened. Hát mi nem nyugszunk meg? De gyakorlatilag a világ ugye nem ilyen. Most én azt látom, hogy azért kezdenek keletkezni újabb fajta közgazdasági elméletek, amik azt hangsúlyozzák, hogy olyan fajta társadalmi berendezkedés legyen, olyan fajta elvek legyenek, amik nem a kényszerű továbbfejlődést erőltetik, hanem egy megnyugvást. Mert a kényszerű továbbfejlődésből az következik, hogy ráadásul egyszer csak exponenciális gyorsulásba kezdődik, és nagyon sok cég így is van, hogy elkezdenek fejlődni, és aztán egyszer csak olyan hirtelen továbbfejlődnek, hogy elérik a saját maguk alkalmatlansági szintjét, tehát ilyen cégekre vonatkozó peterelvet is kimondhatnánk. Na most az, hogy ilyen helyzetekben esetleg egy ilyen mozgóátlag technikával, vagy esetleg utólag ábrázolják, vagy előleg, hogy mit szeretnének, ez semmit nem von le ennek a módszernek. A valóban egy olyan helyzetben való prediktív képességben jelentős szerepéről, mint amire ez igazándiból való. Van, amire nem való. Hát nézzük például, itt van a COVID. A COVID vírus ügyben az látszik, hogy minden országban másképp működik, világszinten is, bárki egy trend alapján próbálna most előre csak úgy jelezni valamit, nem sikerülne neki.
Érdekes, hogy előtt pont ezzel érkeztél meg a gondolatmenet végére, hogy a cégek miért nem nyugszanak meg, és hogy miért is van ez a fejlődési, növekedési kényszer. Mert hogy a következő témánk az lényegében pontosan e körül a kérdés körül forog, pedig nem beszéltük meg, hogy így fogjuk őket összekötni, de hát a következő történetben egy elég ismert mesterséges intelligencia szakértő, Sam Altman, az OpenAI-nak a vezetője, és egyébként a Y Combinator nevű VC-nek, tehát kockázati tőketársaságnak mondjuk a vezetője, írt egy hosszú szöveget arról, hogy...
Blogposztot, igen.
Jó, legyen egy blogposzt, igen, de egy... 2000 szavas, szóval jó nagy blogposztot írt arról, hogy olyan sokat fog fejlődni a mesterséges intelligencia az elkövetkezendő akár 10 évben, hogy az ilyen módon a mesterséges intelligencia által működtetett vállalatok képesek lennének a teljes amerikai lakosságnak egy egyébként évi $13,500 alapjövedelmet biztosítani, ami egyfajta ilyen lépés lenne a munka utáni társadalom felé. És ezt az alapjövedelem gondolatot, ami abból jön, hogy a mesterséges intelligencia egyes várakozások szerint sokak munkáját elveszi, pontosabban sokaknak biztosítja a lehetőséget, hogy munkahelyet inkább alkossanak, kreáljanak, vállalkozzanak. Ez a Kánaán-szerű állapot fogja elhozni ezt. Hát ezt az ő elgondolását nagyon sokan, nagyon sok föl kritizálják, és most mi is kísérletet teszünk arra, hogy egyáltalán megértsük, hogy a mesterséges intelligencia valóban lehetővé teszi azt nem sokára, hogy ne kelljen dolgozni.
Hát március végén jelent meg ez a bejegyzés. Volt persze ennek előélete, mert én is kicsit utána néztem, és az van, hogy évek óta megvan már ennek a gondolatnak a csirája, tehát talán 16-ban először, amit én találtam, van itt egy ilyen csoportosulás, én úgy tűnik nekem a Szilícium völgybe, itt pont ezzel nagy befektetők mentén. Itt a Muskot is emlegetik mindig, de az biztos, hogy ez a Sam Altman, ez egy kulcsfigura ebben az egész gondolatmenetben, nem véletlenül, hogy ez a poszt is hozzá fűződik. Nekünk meg ugye itt a podcastban ez egy kiemelt célunk, hogy itt a mesterséges intelligenciának a társadalmi hatásaival is foglalkozzunk, és hát innentől kezdve akkor ilyen társadalomfilozófiai adás kezdődik maradék időben, mert hát ez egy erősen filozófiai felvetés, amit itt a Sam Altman megfogalmaz. Annak ellenére, hogy ez egy 2000 szavas blogpost, azért ez egy elég sommás mű. Most nem feltétlenül akár a Marx tőkéjéhez, azt hiszem háromkötetes műhöz viszonyítanám, de egyébként nem véletlen szerintem ez az összehasonlítás, mert ez egy, hát vannak gyökerei, amiben szerintem meglehetősen
marxista,
kommunisztikus.
Igen.
Én hadd mondjam itt ki, hogy ez egy komcsi duma. Tehát...
Na jó, de akkor mondjuk el, hogy egyébként mi a lényeg.
Igen, mondjuk el. Tehát most, hogy így címkéztem is, de egy picit végigmennék, hogy miért gondolom én ezt. Nyilván a formátumától, meg úgy egyáltalán a stílusától senki nem várja, hogy ez egy ilyen tudományos alapvetés lenne, ez nem is az. Problémafelvetésnek vagy témafelvetésnek azért szerintem alkalmas, és hát, hogyha megengedi magának a mondjuk a pongyolaságot, akkor mi is engedjük magunknak, tehát hasonlóan mackonadrágos stílusban, ami ugye a manapság állítólag nagy divat. Tehát olyan kijelentésekkel nyit, hogy a technológiai forradalom az megállíthatatlan. És hát ő itt egy rekurzív hurkot lát az innovációban, ami az okos gépek, okos algoritmusok, okos technológiák révén, ezek az okos mechanizmusok, ezek
önmaguk hoznak létre egyre okosabb mechanizmusokat, és ezzel ennek a forradalomnak az ütemét is felgyorsítják, és akkor ezt három lépésben vezeti ugye le. Egyrészt azt mondja, mindjárt az első mondatban a három lépésnek, hogy ez a forradalom, ez egy radikális gazdagodást fog eredményezni. Tételezhetően társadalmi értelemben gondolja. Viszont ugye ezzel párhuzamosan egy csomó klasszikus munkát kivált, mert hogy ez az AI, ez ugye a munkaerőhöz csatlakozik ennek a révén. És akkor ennek természetesen, mivel ez egy jelentős ilyen jövedelem, meg egyéb átcsoportosítást eredményez, ezért kezdeményezi azt, hogy a politika erre reagáljon, és akkor legyen olyan politika, ami tulajdonképpen ezeket a embereknek is alapvetően folyamatosan jövedelmet biztosít, hogy úgy élhessék a életüket, ahogy korábban nem. Tehát mármint, hogy jobban. Legyen ez egyértelmű.
Mondjuk el hozzá a pénzügyi konstrukciót mindenképpen mondatban.
De jó, csak az még egy picit, tehát itt még...
Odébb van.
Odébb van, mert most hadd vessek azért mindjárt közben egy-két dolgot, mert el fog maradni. Tehát itt ugye egy csomó olyan rejtett feltételezés van benne, aminek csak egy párat fogok kibontani, mert nagyon sok van. Tehát például az egy alapfeltételezés, hogy jelenleg a termékeknek meg a szolgáltatásoknak a színvonalát azt a munkaerő költsége határozná meg szignifikánsan. Ez a legjobb tudomásom szerint nem így van. Tehát a munkaerő az már régebb óta jellemzően csak egy kisebb hányadát teszi ki ezeknek az árának, és ez nem is... Tehát egyébként ez egy ilyen nagyon ortodox marxi dumának hangzik nekem a emlékeim szerint, és akkor az még a 19. században még lehet, hogy adekvát is volt, hogy munkaerőköltségre építsük fel az elméletet, de mára ez már nem igaz. Ez gyakorlatilag egy kimondottan egy társadalommérnök program. Azt mondjuk erre, hogy amikor tényleg ilyen, úgy gondoljuk, hogy ilyen programszerűen megváltoztatunk struktúrákat, és ezzel ennek a révén hozzunk érte egy jobb vagy egy ideális társadalmat a jövőbe. Ilyen próbálkozások már voltak. Mi ugye itt már elég öregek vagyunk, egy picit ennek a szelét még úgy ért is bennünket az életünk során. Nekünk talán az oltottságunk ezzel a dumával kapcsolatban azért megvan. Tehát most ott a napfényes Kaliforniában, ahol ez elhangzik, ott valószínűleg ez kevésbé van meg, és azért így ilyen fajta szélhangok ezek így vonzóak lehetnek, meg érdekesek, de ennek nagyon-nagyon súlyos veszélyei vannak, amikor ilyen léptékű társadalomformálást kezdünk el propagálni, és aztán majd nem csak én vagyok az, aki ezzel kapcsolatban megfogalmazott félelmeket. Aztán tovább ment, ugye az egészet, ez már kicsit ilyen elharalicsodik itt egy picit, hogy elkezdi egészen régi történelmi távlatokba elvinni, ami egyébként szerintem helyes, tehát elmondja azt, hogy 15 ezer éve hogy volt, vagy legalábbis hivatkozik rá, 1500 éve hogy volt, 150 éve hogy volt, 15 éve hogy volt, tehát hogy mennyire gyorsan alakul át a társadalom, és hogy ennek tulajdonképpen a tempónak van egyfajta ilyen gyorsuló jellege, mindenképpen nagyon erősen gyorsuló. Csak itt mindjárt azt vetném közben, hogy lehet, hogy az elmúlt 15 évben például nagyon sokat változott a világ, de most ezt a logikát követve, akkor azt gondolnám, hogy a következő másfél évben, a következő 15 hónapban... És így tovább, és nagyon-nagyon gyorsúan fog változni, ami meg nyilván van nonsens. És itt az van a háttérben, hogy azt feltételezzük, hogy ez egyre tud gyorsulni a végtelenség, ez nem így van. Tehát, hogy van egyfajta tehetetlenség a rendszerben, ami ennek ellen fog állni, vagy már most is ellenáll. Egyébként nekem az az állításom, meg nem csak nekem, hogy ez már ellenáll. És hogy valójában ez egy illúzió, ez a folyamatos gyorsulás, és nagyon sok fajta szempontból stagnálás érzékelhető, akár a gazdaságban is, például a hatékonysági mutatókban már viszonylag régóta. Úgyhogy ez a fajta vízió, hogy itt most az AI az pikpak megváltoztatja a világot, ez egy ilyen téveszme. És akkor azért is paradox ez, mert aztán utána mindjárt elmondjuk az adózási logikát, ha sikerül, vagy majd Feri kijavít, hogyha nem elég precízen mondom. Ugye elmondják a logikát, hogy fog itt képződni egy csomó plusz jövedelem, és hogy hogyan kell ezt majd valamilyen okos módon újra elosztani. És közben pontosan tudjuk azt, hogy mondjuk a Elon Musk-nak a cége
meg más cégek, azok például hogyan tervezik most Kaliforniát elhagyni, meg már hagyják is el, például adózási okok miatt, mert nem akarnak ott annyit adózni, tehát nekem ez a Meanwhile in Texas cím jutott eszembe, hogy valójában a valódi dolgok azok rohadtul pont nem erről szólnak, szerintem. Mert hogy miről is, tehát hogy arról van szó, hogy itt azt javasolja, hogy hozzanak létre egy baromi nagy ilyen alapot.
Alapkezelőt,
amiben egy ilyen viszonylag kitalált módon az egyre növekvő big tech-ek, illetve egy bizonyos méret fölötti cégeknek, a tőzsdén lévő cégeknek részvényei belekerülnek, ahogy ezek növekednek, úgy tulajdonképpen a részvényt is bocsátanak ki, és azok a részvények azok folyamatosan ebbe belekerülnek egyfajta adóként, tehát egy ilyen speciális adókonstrukcióként, és ez olyan gyorsan hatalmas lesz, hogy az ebből fizetendő, tehát ugye a részvények után fizetendő osztalékok kiosztása révén fog gyakorlatilag egy alapjövedelmet biztosítani.
Pontosabban minden amerikai állampolgár igen. Az részvényes lenne ebben a hatalmas alapkezelőben, amiben bizonyos kapitalizáció fölött minden vállalat köteles lenne bizonyos részvénypaketet betenni, és ugye ilyen módon tulajdonképpen mindenki tulajdonosa lenne ezeknek a nagy vállalatoknak egy bizonyos mértékig, ebből az osztalékból finanszírozódna az alapjövedelem.
Csak halkan jegyzem meg, hogy ezt rengetegen megosztották, meg több cikk, több száz cikk készült, ezt az egyetemelték ki az egészből. Tehát, hogy 13.500 dollárt hát kapunk ingyen. Tehát ez tök jó okfejtés, de nyilvánvaló, hogy ha ezt a mondatot nem rakja bele, akkor erről nem beszélgetnénk.
Na most eleve tulajdonképpen ugye ilyen típusú alapjövedelmi programok egyrészt vannak a világban, másrészt egyébként maga ez a Sam Altman is, ennek is volt egy ilyen projektje, nem tudom egyébként annak mi az eredménye. Másrészt meg más jellegű konstrukciókban, de szerintem a dolog lényegét tekintve azért elég hasonló módon azért régóta vannak ilyesmik. Például, nem tudom mennyire közismert, de ugye Szaúd-Arábiában, ahol szintén van egy Aramco, ott a helyi rezsim, ott gyakorlatilag a felnőtt alapférfiaknak szerintem, tehát körülbelül, tehát azért nem mindenkinek, de mondjuk azt, hogy széles rétegnek, juttat, tehát egyfajta ilyen alapjövedelmi jellegű dolgot.
Mint az állampolgároknak.
Az állampolgároknak.
Mert egyébként az állampolgárok, többszöröse dolgozik ott, akik az egészből semmit nem...
Persze, de ez, én úgy olvastam, hogy Gyula, hogy ez a cikk is az amerikai állampolgárokról szól, tehát nem biztos, hogy azt a jövedelmet, amit az Apple meg a Google megtermel, meg a tőzsdei érték növekedése, az kizárólag az Amerikából származna.
Egyrészt elhangzik 13.500 dollár 10 év múlva minden amerikai állampolgárnak, de máshol elhangzik, hogy egyébként worldwide majd mindenki kapni fog, ja, összeg nélkül, bocs, meg időpont nélkül.
Fontos és nem lényegtelen része ugye a új keletű földmániája ugye a Silicon Valley-nek, hogy a másik része ennek a finanszírozásnak az a föld. Tehát, hogy a gyakorlatilag földalapot is, illetve a földnek az érték növekedése révén, amelyiket érdekes gondolat ez a Henry George-ra hivatkoznak, aki az előző századfordulón fogalmazta ezt meg, ha jól emlékszem, hogy tulajdonképpen azok a földtulajdonosok, akik, tehát hogy van egy darab földed, és a környékén, vagy ugye egyáltalán a társadalomban mindenféle infrastrukturális beruházás történik, meg az egész társadalom fejlődik, mondjuk mit tudom, város közepén van egy darab földed, vagy egy telked, ott végbe fog menni egy ingatlan árnövekedés, aminek te úgy vagy a részese, hogy igazából nem csináltál érte semmit, és hogy ez egyfajta adóként értelmezzék, és egyébként szerintem ez egy megfontolandó gondolat, meg bizonyos fokig létezik ilyesmi egyébként, és akkor erre is kitalál egy dolgot, hogy az itt ilyen módon képzett értőknövekedés is kerüljön be ebbe az alapba. Egyébként itt van olyan értelme is, hogy ez szintén az AI fogja szerintem megnövelni, mert a AI-ra alapuló, nem tudom, robotok majd építik a házakat, de mivel olyan robotok is lesznek, akik meg házépítő robotokat építenek, és így tovább, ezért aztán ez is majd radikálisan olcsóbb lesz. Na most szerintem jelentős faktora a házépítésnél a munkaerőköltség, ezt tudjuk. Amit itt borzalmasan alulbecsül az összesnél, az tulajdonképpen ezeknek a technológiáknak a fenntartás igénye, tehát a szaportja. Tehát az a feltételezés, hogy ennek a határköltsége ugye megy a nullához, szerintem nem. Tehát, hogy ezeket a technológiákat fenn kell tartani, abba bele kell tenni egy csomó forrást, energiát. A másik oldal az, hogy hogy továbbra is korlátosak az erőforrások, ami itt van. Tehát itt is írja, hogy akkor majd napelemekkel lesz ezek a robotok meghajtva, és majd ott az ottani helyi nyersanyagot dolgozzák fel, és ott a talajból építik a házakat, vagy valami ilyesmi. Ezzel kezeli egy félmondatban, hogy itt valami nagyobb építő anyaggyártásra lenne így szükség, hanem így leradukálja ezt a dolgot, hogy majd ott ezt a robotokat önmagukba felépítik ezeket. A másik kérdésem az az, hogy valójában egy társadalomnak mennyi lakásra van szüksége. Tehát szerintem ez egy korlátos mennyiség. Mert ebben a logikában ugye úgy gondoljuk, mintha nem az lenne, de valójában az.
Igen, igazándiból két szempontból érdekes nekünk ez az egész történet. Az egyik mondjuk, hogy a társadalom filozófiai vetülete, amennyiben az alapjövedelem gondolata, az valóban nem új, de általában, ahogy az Gyuri is említette, hát balról szokott érkezni, és amikor a kommunizmust emlegetünk, akkor ugye azt az alapjövedelmet az állam adná, és így módon aztán cserében tulajdonképpen az állam határozná meg az állampolgárok életét, vagy hát lenne olyan erősen hatása, hogy ő adja a pénzt. Na most, amikor itt nem az állam adja valahogy, hanem ez az egész tulajdonképpen a nagy technológiai vállalatoknak a gazdagságától függ az, hogy nekünk mennyi az alapjövedelmünk, ez egyfajta igencsak kapitalista logika és gondolatmenet, és egyébként ezért nagyon sok kritikát kapott ez a történet. A másik, ami miatt talán még érdekesebb, hogy az AI az valóban 10 év múlva lehetővé teszi-e azt, hogy valóban megszüntete annyi állást, annyi munkahelyet, hogy arra, hogy ennek az egész gondolatmenetnek bármiféle realitása lehessen.
És tényleg csak ilyen kiragadott, mert érdemes az egészet végignézni, kiragadott példaként, hogy mennyi baj van ezzel a gondolatmenettel, hogy ilyenek vannak, hogy ez a 13.500 dollár, amit ő itt kiszoroz, hogy lehet, hogy még nagyobb vásároló erővel fog valójában rendelkezni, mert hogy a technológia javulása révén a szolgáltatásoknak és a javaknak az ára az igazából csökkenni fog. Na most egyszerre osztunk ingyen pénzt, és még azt is feltételezzük, hogy ez az egész folyamat ez negatív inflációval fog járni. Tehát ez nekem már lehet, hogy már kicsit túlságosan unortodox.
Hát ő azt mondja, nem, hogy kikapcsolja a munkavállalónak a költségét egy csomó folyamatból, igen, és ezért olcsóbb lesz,
igen,
az előállítás.
De mivel nem a munkavállalók költsége határozza meg, hogy mondjuk az Apple telefonok ára, vagy a Big Mac-nek az ára, az nem ilyen módon árazódik.
Az nem, de a könyvelésnek az ára, vagy a support tevékenység ára, az viszont ott munkaerő a
hát az fogja jelenteni, hogy nagyobb profitot tudnak fajlagosan realizálni ezek a cégek, ami egyébként már látszik. Tehát, hogy a big tech cégek, amiben nagyon ügyesek, az, hogy a profit rátájuk az nagyon-nagyon megnőtt.
Igen.
Egyébként, hogyha ilyen módon közelítjük, akkor valóban jogos. Tehát, sőt, én azt írtam fel legelső kérdésként, és akkor lehet, hogy most teszem föl nektek, hogyha ezt olvastátok, akkor ti ezt az egész gondolatmenetet mennyire gondoljátok őszintének?
Fú, ez jó, már erre nem...
Hogy nem lehet-e, hogy az egészet ez egy ilyen megelőző csapásként gondoljam,
tehát
hogy
a
valójában...
a hatalom átvétel előkészítése.
Igen, illetve az, hogy valójában azt a helyzetet, ami most már azért úgy kezdenek a sötét felegek gyülekezni itt a big tech-ek fölött, hogy esetleg ezeket valamilyen módon korlátozzák, mert hogy túl sikeresek, túl hatékonyak ebben a mai logikában, gazdaságban, hogy ezeket megpróbálják valamilyen módon korlátozni, meg szétszabdalni, meg versenyt támasztani nekik, hogy ne legyenek már ilyen ennyire állati hatékonyak. És akkor itt ez egy másik fajta válasz, hogy hát ezek nagyon jó, hogy ezek ilyen hatékonyak, mert majd befizetnek nagyon sok pénzt valami helyre, és akkor ott majd az majd mindenkinek jó lesz.
Igen, ez egy nagyon jól képviselhető.
Szóval őszinte ez a duma,
a
vagy nem? Igen, őszinte ez, vagy nem?
A más cikkek erről beszélnek is olyan módon, hogy ezt egyaránt szeretik a Tea Party ultrakonzervatív republikánusai az USA-ban, és a baloldali, vagy egyes baloldali politikusok, mert hogy ez a politikusnak nyilván egy nagyon jól eladható elképzelés, hogy képes leszel nagyon sok alapjövedelmet adni minden állampolgárodnak, akiknek ráadásul a fogyasztás is egyszerűbb lesz, hiszen olcsóbban lesznek előállíthatóak a dolgok. Ez egy politikai agendában jól felvehető. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy igaza legyen a Gyurinak abban, hogy ez valójában nem egy, hogy mondjam, hogy nem csak az emberiség szebbé, jobbá tételéért tervezik ezt a képzelést.
És akkor még hadd idézzek egy-két véleményt, tehát a másik oldalról, hogy hogyan minősítették ezt. Az egyik ez a Matt Clifford, ami nekem tetszett, az egy elég csommás vélemény. Azt mondja, hogy ő nem lát igazából semmi intellektuálisan újszerűt, radikálisat itt. Ezek már elég régi gondolatok, de az minden esetlen lenyűgöző, hogy ezeket a investorokat, meg technológiai elitet, ez mennyire vonza ez a téma, tehát ez a fajta ilyen kommunisztikus elképzelések. Aztán egy másik, ez a hát ezt nem biztos, hogy jól ejtem, Deron Acemoglu, így mondom, jó, hogy le van írva, aki meg azt mondja, hogy ez egy hihetetlenül téves optimizmus, hogy az AI az képes lesz, vagy képes ezekre a dolgokra rövid távon. És hogy ezek az algoritmusok, ezek nagyon-nagyon szűk feladatokat tudnak igazából ellátni, és az egy illúzió, hogy ezt a biznisznek a költségeit ezt ilyen jelentős mértékben fogják csökkenteni. Hát ezzel is azért eléggé egyetértek.
Közben kigugliztam Acemoglu, ennek a szépen. Török közgazdásznak a...
Én meg átalakítok egy ilyen idézetet, amit a Margaret Thatcher mondott bizonyos társaságokra, hogy az ilyenfajta osztogatókkal ugye az a baj, hogy mindig elfogynak, kifogynak mások pénzéből.
Hát igen, mert hogy ingyen pénz nincsen, ezt sokan fejtegetik is, hogy ennek az alapjövedelemnek az egyik leggyakoribb kritikája az szokott lenni, hogy oké, adhatunk alapjövedelmet, de akkor cserébe nem fogunk fenntartani mindenféle olyan társadalmi alrendszereket, amik válogatnak a között, hogy kit mennyire támogatnak, mindenkit a szükséglete szerint támogatnak, míg az alapjövedelem egy sokkal egyszerűbb rendszer, mindenkinek adunk ugyanannyi pénzt, cserébe nincs több segély, nincs több lakásprogram, nincs több Medicare, tehát ilyen egészségügyi ellátás, hanem mindenkinek ott a 13.500 dollárja, abból oldja ezt meg.
Matrix 2-t, és emlékeztek, amikor az építésszel beszélgetett Neo. Elmondta, hogy ez már a 6. Matrix, és az első vagy a második azt úgy építette meg, hogy mindenki boldog. Nem működött. Nekem ez jutott eszembe, több évezrede volt az emberiségnek, hogy mindenki idézőjelében jó módja legyen, és nyilván ez csak egy film, a két szerzőnek a dilie, amiket mondott az építész, de én nekem nagyon tetszett már, amikor láttam a filmet is, és most van egy személyes tapasztalatom, én nemrég jöttem ki egy bankból.
Mármint, hogy ott dolgoztál.
Igen, ott dolgoztam.
A símaszkot a fejeden magyaráznak.
Igen. És egy banknál azt kell tudnotok, hogy elég jó fizetés van, normális munkakörülmények, azt nem mondom, hogy nem kell megszakadni, de egy teljesen, hogy is mondjam, egy ilyen ideális élet. Ahogy felvázolta a...
Sam Altman.
És most kijöttem, alig telt el néhány hónap, és ugye ez egy bizonytalanabb életszakasz, amikor az ember vállalkozik, nincs fix jövedelem, stb. Sokkal jobban érzem magamat. Sokkal jobban érzem azt, hogy valami történik velem, még hogyha rossz is, meg jó is együtt keveredve, hogy újra úgy érzem, hogy van bennem élet. Én nem tudom elképzelni az életemet úgy, hogy fix jövedelmem van. Tehát egy egyenes út vezetne szerintem a depresszióhoz.
Ezt megerősítik egy csomó ilyen jellegű kutatás, hogy ez valószínűleg nem vagy ezzel egyedül. És egyébként az is egy nagy kérdés itt, hogy persze népszerű dolog az ingyen pénz gondolata, de hogy így ez boldogabbá tesz bennünket, az egy nagy kérdés általában. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy a világban, hogyha nem mérezzük magunkat tökéletesen boldognak, meg elégedetnek, akkor egyre kevésbé azért van, mert hogy mennyi pénz van a zsebünkben, vagy hogy van elég. Tehát például a mély szegénység, meg az ilyen nagyon alacsony jövedelmeknek az aránya, az nagyon csökkent az elmúlt években, évtizedekben a világban. Ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az ilyen típusú mély szegénység, meg az a éhezés, meg ez a fajta dolgok azért talán a emberi történetben soha nem voltak ennyire, tehát arányaiban ennyire kevesen.
Uh-huh. Arányaiban nem, számosságában viszont ez sajnos nem igaz, és azért azt ne felejtsük el, hogy habár ránk mindnyájunkra igaz az, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy egy bank nyugalmában képzelnénk el az életünket, de azért az a borsodi zsákfalunak a lakója, vagy egy mezővárosnak az alsóbb osztály, vagy mondjuk közmunkása, az nem ezt fogja mondani, hanem az azt fogja mondani, és az alapjövedelem logikáját, azaz a mindenki számára biztosított létminimum alapvető emberi jogát, azt miattuk találták ki, és nem miattunk. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem érdemes nézni az alapjövedelem kérdését. Boldogabbá fog-e tenni, minket nem, de nem is nekünk kell, hogy segítsen.
Igen, csak nem biztos, hogy rajtuk ezt segít, hogyha adunk nekik pénzt mondjuk minden hónapban. Tehát mert ez egy ilyen, én azt gondolom, ez egy ilyen megúszós gondolkodás.
Ez nagyon messzire venne, főleg így a beszélgetésünk vége felé közeledve. Azt gondolom, hogy ez egy régi gondolat, de
igen.
Ha adunk pénzt, azért az jó.
Olyan értelemben fontos, hogy egy multimilliárdos úgy gondolja, hogy minden embernek kell 13.500 dollár. Nem értitek az ellentmondást, hogy senki nem hogy nekem kell 13.500
dollár. Ez világos, csak feltettem a kérdést az őszintességgel kapcsolatban, hogy nem arról van ez szó, hogy ezzel tulajdonképpen meg akarja váltani a jövőjét ezeknek a cégeknek. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy ezeket feldarabolják, meg egyéb, hanem hogy azt érzik, hogy valamit vissza kell adni. Tehát erről van szó. Uh-huh. Tehát ugye itt a redistribúciónak egy új formájáról van valójában szó, mert egyébként adózások eddig is voltak, és valóban igaz az, hogyha mondjuk ne adj Isten, a jövőben jóval kevesebb ember fog dolgozni. Amelyiként szintén egy kérdés, hogy ez így lesz-e. Meg egyébként ennek az eloszlása mondjuk szélsőséges lesz, akkor valójában a személyi jövedelemadó jellegű adóterhek, azok mennyire indokoltak. Csak akkor utána meg az a kérdés, hogyha az egész társadalomunk alapja a közterhelviselés, és lesznek olyan egyre szélesebb rétegek, akik meg nem fizetnek be, sőt, csak mondjuk nettó kapnak pénzeket, akkor például mi a demokráciánk alapja? Mert idáig az volt, hogy betesszük a pénzt közösen, és akkor majd azok alapján vannak elvárásaink. Tehát például az a választó, ha még egyáltalán választhat, most hadd legyek már radikális, akkor ő milyen jogon vonja mondjuk felelősségre a politikust, amikor ő valójában nem finanszíroz, azt mondjuk, hogy ellopták a pénzt. Milyen jogon vonja a felelősségre azt a politikust, hogy ellopta, mikor ő egyébként, tehát ez nem az ő pénze volt. Mert ugye mindig az az ultima ráció, ami joggal jogos, hogy a mi pénzünkből történik ez meg az. De hogyha ez nem a mi pénzünk?
Hát akkor már tovább viszem a gondot, bocs. Hát akkor ilyen alapon a mesterséges intelligencia mondhatná azt, hogy majd ő is szeretne választani.
Hát sőt, nem választani, vezetni.
De erre viszont hadd mondjam azt, amit én bele akartam, legalább egy gondolat foszlány szösszenet erejéig azért azt is említsük meg, hogy amilyen technikai fejlődésre alapozzák ezeket a gondolatokat, tehát azzal is probléma van. Például a data science-ben, ugye a mesterséges intelligenciában még mindig a Moore törvényre alapoznak bizonyos dolgokat, hogy megduplázódik a kapacitás, a memória, stb. Tehát ezt azért már egyet, én most nem tudok konkrét neveket mondani, de sok helyen ezt azért megkérdőjelezik, hogy ez tényleg a végtelenségig tart, és idézik azt a helyzetet is, hogy például az emberi agy is, ahogy kifejlődött, akkoriban, ahogy most kifejlődött olyanra, mint most, egy óriási megtorpanás volt, és még mindig nincs egy olyan ugrásszerű fejlődés, mint ami volt. Tehát ezt az egészet megalapozná, azzal is baj van, és egyáltalán semmilyen, ez az én véleményem, semmilyen okunk nincs azt feltételezni, hogy az úgynevezett mesterséges intelligenciának ezt a szűkségét, a beszűkültségét át fogja váltani az úgynevezett általános intelligencia, meg ez a szingularitás. Tehát erre igazándiból bizonyítékok, hogy ez meg fog történni, erre nincsen. Erre jobban kezdenek olyan hangok lenni, hogy itt most egy nagyon szorgalmas programozásra, munkára van szükség, és új munkahelyek is így fognak keletkezni nyilván, hogy ezt, ahol most idáig elért a fejlődés, ezt táplálni, hogy akár megmaradjon.
Idáig juthattunk ma el, de egy összefoglaló mondatot engedjetek meg nekem. A mi szempontunkból talán tényleg az a legfontosabb, hogy vajon a mesterséges intelligencia mennyiünktől vagy a gyerekeink mekkora hányadától veszi el a munkáját, és ez az a gondolat, amivel egyébként talán érdemes foglalkozni, akár többször is, meg nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki ezzel dolgozik, mert az biztos, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a társadalom szerkezetet, és erre valami módon reagálni kell. Arra itt mi ma szerintem nagy egyetértésben eljutottunk, hogy talán nem pont úgy, ahogy a Sam Altman és a Big Tech Company-k elképzelik, de hogy hogyan, azzal meg egyebek mellett azért is van a Láncreakció Podcast, hogy ezzel foglalkozzon.
Igen, majd legközelebb megmondjuk.
Legközelebb elmondjuk, igen. Addig már csak egy hét van hátra, sziasztok!